Holicáné Fuchs Klára vagyok. Vácon élek kislányommal, aki 11 éves, és férjemmel. Római katolikus családban nőttem fel, voltam első áldozó, bérmálkozó, ahogy ez lenni szokott, de megmondom őszintén, hogy ezek számomra mind csak előírások voltak, és nem éreztem mögötte a valódi Isten szeretetét. Hittem Istenben, de ez csak egy kötelesség volt, hogy szüleim elvárták tőlem, hogy menjek velük, és én engedelmeskedtem. Ez több mint 30 éves koromig így volt. A fiatalságomat is ebben az Isten nélküliségben éltem meg nagy részt. Tehát hiába hittem, hogy van, hogy létezik, de nem tettem semmit azért, hogy közelebb kerüljek az Úrhoz, hanem mindig csak vártam, hogy majd ő fog rám találni. Nagyon hideg és üres volt a szívem. Már középiskolás koromban éreztem ezt a merevséget, hidegséget, és talán ezért is állt közel hozzám akkoriban egy V-motorok szám ének, amely valahogy így hangzott, hogy jégből vagyok, talán fel sem olvadok. Hát nyújtsd két kezed, olvaszd fel jégszívemet. Az Úr felé kellett volna nyújtanom a kezem, ehelyett úgy gondoltam, hogy majd a szerelemben megtalálom azt, amit keresek. Úgyhogy ezáltal belebonyolódtam fiatalon egy olyan kapcsolatba, amiből aztán nagyon-nagyon nehezen tudtam kijönni. Önmagamtól képtelen lettem volna rá. 4 év ilyen gyötrődés után a szüleim elmentek Mária célbe, Zarándok útra, és anyukám ott könyörgött nagyon apukámmal együtt, hogy megszabaduljak valahogyan ebből a kapcsolatból. Évekkel később döbbentem rá, hogy az én drága szüleimnek az ott elmondott, hitből fakadó imái mentettek meg engem a sátán karmaiból. Ez annyira nyilvánvalóvá vált számomra, hogy nem volt kérdés, hogy az Úr mentett meg az imák által. És ez valójában így is történt, tehát ő talált rám, és ő vezetett vissza az ő nyájába.
Hogyan történt, hogyan élted meg ezt a találkozást?
Ez nagyon érdekes volt, mert férjem evangélikus, és egy evangélikus templomban éreztem meg Isten határtalan szeretetét. Ültem ott a padban, és valami megfoghatatlan érzés vett körül, és ez az érzés nem volt más, mint maga az Isten jelenléte. És ez olyan érzéseket szabadított fel a szívemben, hogy nem tudtam gátat vetni a könnyeimnek, és én onnantól kezdve fél éven keresztül legalább sírtam. Sírtam éjjel és nappal, amikor csak eszembe jutott Jézus szeretete. Igazából ezek a könnyek nem a fájdalom könnyei voltak, ez volt a legérdekesebb, hanem az öröm könnyei. Annyira boldog voltam attól, hogy a mennyei atya visszafogadott. Magához láncolt. Ott akkor abban a templomban, mintha átéltem volna a szentírási részt, amikor a tékozló fiút visszafogadja a mennyei atya a házába. A mai napig gyönyörű számomra ez a rész, de azt hiszem sok embert megérintett. De ezt úgy ott akkor megélni egészen más volt, mint elolvasni a szentírásban.
Hogyan változott meg ezután az életed? Mert gondolom nem maradt nyom nélkül ez a találkozás.
Nagyon sok gátlással küzdöttem, és nagyon sok megkötözöttség alakult ki az életem során. Volt olyan megkötözöttség, amit szempillantás alatt az Úr elvett tőlem. Volt olyan is, ami hosszú folyamat volt, és úgy szabadított meg tőle, de voltak olyan dolgok, például nem mertem énekelni. Énekórán, hogyha azt mondták, hogy énekeljek, akkor azt mondtam, hogy nyugodtan írják be az egyest, én meg nem szólalok. És az Úr elvette tőlem egyik napról a másikra, és mertem énekelni, és olyan boldog voltam, hogy az Úr nem ilyen módon tett csodát velem, hogy most gyönyörű szoprán hangom lett, hanem azt az érzést felszabadította, hogy merek, hiszen az Úrnak énekelek, és ő nem azt nézi, hogy milyen oktávban, vagy mennyire farsón szól, hanem a szíveket nézi, és ez nagy örömmel töltött el. Aztán ilyen egyszerű dolog, hogy a tévénézés Nagyon sok időt töltöttem azzal, hogy sok-sok butaságot megnéztem, és egyik napról a másikra ez nem hiányzott, nem érdekelt, nem tudott lekötni, és egyik napról a másikra kivonultam a tévé előteréből, és megszűnt számomra ez a dolog. Néha egy-egy híradót, vagy néha egy-egy lelki műsort, nagyon ritkán egy-egy szórakoztató filmet nézek meg a családdal, hogy mégis a családdal együtt legyek egy-egy ilyen alkalommal, de inkább ennek a kedvéért azt is. És számtalan dolog, amiben változást hozott az Úr az életembe. Előítéleteim igen-igen voltak. Például emlékszem, amikor a híradót néztem régen, és beszámoltak egy-egy brutális gyilkosságról, és igen, én magam is helyeseltem a halálbüntetést. Úgy véltem, hogy igenis az a másik ember megérdemli, szemet szemért, fogad fogért. És aztán az Úr megtanította arra, hogy ez nem így működik. Ő nem így látja az embereket, és ő nem így ítélkezik. És olyannyira, hogy aztán beküldött a börtönbe, a rabok közé. Amikor megalakult az imacsoportunk, az Igaz Élet Istenben imacsoport, mindjárt a következő ima alkalmon szentírást nyitunk, ugye minden alkalommal, és egy olyan részt olvastunk, amiben ez megragadott, hogy az Úr kéri, hogy a börtönben látogassatok meg. És akkor én már magam sem tudom, hogy hogyan történt, de bementünk, és az Igaz Élet Istenben egyik filmjét levetítettük a raboknak, vittünk be köteteket, és egy rövid tanúságtételt is tett Balázs. Akkor én még nem igazán beszéltem, hiszen elég hosszú maga a film is. Meg van határozva, hogy meddig lehet ott benn idegen ember, nem lehetett sok mindenről nekünk beszélni akkor, de aztán Ilike testvérem úgy érezte, hogy menni kell újra, hívott, hogy együtt menjünk be. Az Igaz Élet Istenben üzenetekből olvastunk fel olyan üzenetet, amit Jézus tulajdonképpen a világ minden pontján lévő börtönben sínylődő raboknak üzen. Van, aki kezdettől fogva nagyon figyel, látom, hogy megérinti őket az Úr szeretete. Ott hagytunk első kötetet, és jelezték, hogy elolvasták. Ez nagyon érdekes, mert a harmadik alkalommal, amikor benn jártunk, akkor egy közös dicsőítés alkalmával voltunk benn, a Vácon működő lelkiségek, közösségek közös dicsőítését ott bent tartottuk a börtönkápolnájában, és akkor az egyik fiatal ember szólt, hogy én már elolvastam az első kötetet, és a másodikat, ha lehetne, küldjétek. Ez megdöbbentett, hogy ott a börtönfalak között is az Úr mennyire cselekszik, működik a szívek mélyén. Itt az előítéleteim teljesen leomlottak. Ez a fiatal ember igen súlyos bűncselekményt hajtott végre, gyilkosságért volt bezárva, és az Úr hogyan hajolj le hozzá, hogyan tudja megszólítani ezeken az üzeneteken keresztül, hogy valójában már el tudja hinni ez az ember, hogy ő is valaki, és ő is számít az Úr szemében, és ő nagyon fontos az Úrnak. És attól, hogy a börtönben van, attól ő még az Úrnak kedves lehet. És nincs más út a megtérés útján, csak az irgalom, én azt hiszem.
Eljutott már a bűnbánatig?
Úgy gondolom, hogy igen, és ezt abból látom, hogy ezen a dicsőítős alkalmával utoljára a Magnifikátot énekeltük. Őt figyeltem akarva, akaratlanul, és sugárzott az arca, és a szemében valami nagy boldogság volt. És nem hiszem el, hogy boldog arcokat lehet látni a börtönfalai között, ha csak nem az Úr szeretete által lesz boldoggá valaki. És aki találkozik valóságosan az Úr irgalmával, megbocsátó kegyelmével, az tud kijönni a börtönből úgy, hogy utána talpra áll. Újra üzentek, hogy mikor megyünk már, és nagyon várják a lelki táplálékot. Az Igaz Élet Istenben imacsoporthoz tartozom, az Úr hívta életre szent lelke által ezt az ima közösséget, erről teljes bizonyosságom van. Vaszula első két kötetét még édesanyám adta a kezembe 11 néhány évvel ezelőtt, és el is olvastam. Ezek a kötetek olyanok, hogy tulajdonképpen Jézussal beszélget az ember, mert Jézus azt kéri, hogy amikor Vaszula nevét olvassuk, akkor helyettesítsük be a mi saját nevünkkel. Ezáltal ezek a könyvek olyanok, mintha beszélgetések lennének önmagam beszélgetése Jézus Krisztussal. Egymás között beszélgettünk, hogy de jó lenne egy ilyen imacsoportot létrehozni, és ilyen módon imádkozni. Amikor megalakult az imacsoport, aznap reggel elmentem szentmisére, ahogy úgy általában el is mentem többi napokon is. A szentmise kellős közepén bensőmben megszólal egy hang, hogy tudod-e, milyen nap van ma? Gondolkodtam, milyen nap van ma? Hát ma kezdjük el az Igaz Élet Istenben imacsoportban az imát a keresztények egységéért. És akkor még egyszer úgy erőteljesebben hallom, de milyen nap van ma? És akkor az Úr eszembe juttatta, hogy nem más, mint a reformáció ünnepe, azt ünneplik, hogy már nem hozzánk tartoznak. És ez megdöbbentő, hogy az Úr akkor keltett életre egy ilyen keresztények egységéért imádkozó, létrejövő imacsoportot, és akkor éreztem, hogy ez valóban az Úr akarata, valóban a Szentlélek működött, és az Úristen akarata volt, hogy imádkozzunk a keresztények egységéért. Alakulásunk időpontja körül időpontot kértünk Bér Miklós püspök atyától, és elmentünk négyen tanúságot tenni. Püspök atya nagy szeretettel fogadott. Az Igaz Élet Istenben lelkiséget hiteles lelkiségnek ismerte el a püspök atya, és áldását adta a mi működésünkre, és kérte Bocsa József piarista rendház főnök atyát, hogy az ő felügyelete alatt működjünk, és egyedül az volt a kérése püspök atyának, hogy az ima szándékok közé vegyük be a papokért való imádságot. Mi ehhez a kéréshez hűségesek maradtunk.
Hogyan indult a te szolgálatod?
Megtérésem kezdetén elkezdtem olvasni a Szentírást, és napról napra tanított az Úr valamire. És nagyon boldog voltam ezáltal, mert én addig elővettem néhányszor a Bibliát, de én egy szót nem értettem az egészből. Próbálkoztam vele, és nem mindig félretettem, mert azt mondtam, hogy hát ezt nem nekem értek. Én egyszerűen ebből semmit nem értek, ez lehetetlen, hogy ezt el lehessen olvasni. Méghozzá olyan módon, hogy amikor felnyitottam, egy olyan kis könyvjelzőm volt, az volt rá, hogy itt aludtam el. Mikor már életet nyertek a szavak, és már kezdtem érteni, hogy hát ez tényleg nekem szól, ezt is értem, hát a Jóisten már megint hozzám beszél, szinte belelát a lelkembe, és vezet, mutatja, hogy mit tegyek, hogyan éljek, mit hagyjak el, mit vár tőlem. Az ökumenikus imahét van minden évben. Valami nagy-nagy késztetést éreztem arra, hogy ezekre az alkalmakra elmenjek. Valami hajtott, hogy nekem ott kell lennem. Szabadok voltak akkoriban a délelőttjeim, és a Szentírásból olvasgattam. Este pedig elmentem az ökumenikus imahét alkalmaira. Az első este nagy boldogan vettem tudomásul, hogy jé, hát ezt a részt olvastam én is délelőtt a Szentírásból, milyen jó. Elmentem második nap este, és akkor meglepődtem, hogy ma szintén ezt olvastam a Szentírásból. Köszönöm, Uram, milyen jó. Harmadik este megijedtem, mert ugyanazokat a szavakat hallottam vissza, amiket délelőtt olvastam, és a bensőmben felkiáltottam, hogy mit akarsz tőlem, Uram? Szinte kétségbe estem, hogy itt több van annál, hogy véletlenül kinyitottam valahol a Szentírást, és véletlenül ugyanazt mondják este, itt az Úr szeretne valamit közölni velem, de vajon mit? És csak annyit értettem akkor meg, hogy mivel ez egy ökumenikus imahét, akkor biztosan az egységgel kapcsolatos, és arra hív, hogy az egységgel kapcsolatban munkálkodjam. De hogy mit, hogyan, miképp, nem volt különösebb elképzelésem ezzel kapcsolatban, de azt tudtam, hogy az Úr hív. Az Úr szólít, és valamit szeretne. Tudtam, hogy én nagyon szeretném megtenni, amit ő akar. Mindig kértem, hogy mutassa meg az utat, amin járnom kell. Ez az út az igaz élet Istenben útja, mert aztán megmutatta, hogy így kérem, ezt kérem, alakítsátok ezt az imacsoportot, imádkozzatok a keresztények egységéért, de ne álljatok itt meg, hanem az egész világ megtéréséért kell, hogy imádkozzatok. Sokszor az Úr megengedi, hogy hordozzuk az egység keresztjét, ki a családjában. Én azáltal, hogy a férjem evangélikus, én katolikus, és néha nem könnyű megélni, de az Úr mindig megadja a kegyelmet hozzá. Házasságunk elején úgy működött, hogy elmentünk először itt Deákváron a katolikus templomba, aztán meglátogattuk az ő szüleit, és ott elmentünk az evangélikus Isten tiszteletre. Egy vasárnap ez így belefért, mind a két alkalom. Én nagyon nehezen fogadtam el azt, hogy katolikus vagyok. Ez egy külön kegyelem, hogy visszatértem a katolikus hithez. Egy olyan belső harc és lázadás volt éveken keresztül bennem, hogy ezt el sem tudom mondani. Nem tudtam elfogadni az imádságokat, nem tudtam elmondani, végigmondani egy rózsafüzér imát. Határozottan taszított például a zsoltár éneklés, az a hanglejtés, egy litánia végig ülése nekem kínokat jelentett.
És ez milyen folyamat nyomán változott meg?
Amit említettem, hogy ott az evangélikus templomban az Úr lehajolt hozzám, és ott megéreztem az ő irgalmát, szeretetét, másrészt pedig az igaz élet Istenben üzenetek olvasásának hatására. Ezek segítettek vissza engem a katolikus hithez. Mikor 10 évvel ezelőtt először olvastam a köteteket, ez volt az egyik oka, hogy félretettem. Nem tudtam azonosulni minden dologgal. Kérte Jézus, hogy tanuljuk meg a rózsafüzért, és imádkozzuk. És én képtelen voltam erre. Anyukám sokszor mondta, hogy miért nem imádkozod a rózsafüzért, és mondtam, hogy anyukám, én nem tudom. Én nem értem. Én nem tudom felfogni, hogy mi miután következik, és én egyszerűen nem bírom elmondani. Fizikai képtelenségnek éreztem. Nem is értem, hogy hogyan volt ez. Ahogy az igaz élet Istenben üzeneteket olvastam, kötetről kötetre, egyszerűen úgy megváltozott minden. Már nem volt kérdés, hogy én elfogadjam ezeket az imákat, már gyönyörűen hangzott a zsoltár éneklés, zene volt füleimnek, olyan csodálatos volt, hogy sírtam a zsoltárok éneklés alatt, hogy hát ez milyen gyönyörű. Az Úr teljesen átformálta a szívemet. Még megtérésem legelején kislányom két kis társának édesanyja hívott engem, hogy menjek el a Názáret közösségbe itt Vácon. Az örökimádó nővérek vannak itt, Mária Reparatrix nővéreknek hívták őket. Nagy szeretettel fogadtak, nagyon sokat köszönhetek az ottani testvéreknek, sokban segítették a megtérésem útját. Minden alkalommal Szentírásból olvastuk a napi evangéliumot, azt közösen megbeszéltük, utána pedig közös szentségimádást tartottunk, dicsőítés volt. Külön kegyelem volt, hogy összeterelték a gyermekeket, sütöttek, főztek nekik, játszottak velük, és mi nyugodtan imádkoztunk. Hallottam, hogy időnként beszélnek Szentlélek szemináriumról. Vajon mi lehet ez? Egy-két testvéremet megkérdeztem, hogy mi ez a Szentlélek szeminárium, és akkor, ahogy tudták, elmondták, hogy miből áll, és akkor innentől fogva olyan vágy élt a szívembe, hogy erre nekem nagy szükségem van. Nem sokat gondolkodtam rajta, eldöntöttem, hogy én elvégzem. Emlékszem, hogy akkoriban a Hiszek Egyet úgy imádkoztam, úgy kezdtem el imádkozni, hogy nem azt mondtam, hogy hiszem a katolikus anyaszentegyházat, hanem hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, és egyre inkább kezdtem aggódni, hogy nem jól csinálom ez. Biztos megint ez a lázadás lelke bennem, hogy ugye nem akartam a katolikus anyaszentegyházhoz tartozni. És mi lesz így? Tehát szenvedtem tőle, hogy de egyszerűen, mikor mondtuk az imát, én csak így tudtam kimondani. és szégyeltem magam, és elterveztem, hogy én ezt Szent Jónásban leteszem. És már nem tudom, hanyadik alkalom volt, mikor végre felírtam. Mondtam, most listát készítek, és felírom. Furcsa módon nem a bűnök között soroltam fel, hanem a végén említettem, amikor már úgy a kegyelmekről beszéltem a lelki atyámnak. És amint kimondtam, egy olyan zokogás tört rám, hogy nem bírtam abba hagyni. És akkor megkérdezte a lelki vezető atyám, hogy most mi volt ez? És akkor gondolkodtam, tényleg mi volt ez? Ez a Szentlélek szeminárium ideje alatt volt. A drága testvérek úgy imádkoztak a fejem fölött, nem tudom elfelejteni, hogy köszönjük neked, Uram, hogy megajándékoztat Klárit az egység lelkével. És akkor döbbentem rá, akkor mutatta meg az Úr, hogy mi volt az az okogás. És akkor tudtam meg, hogy a katolikus szó ugyanazt jelenti, tehát egyetemes. A két szó egy és ugyanaz, de én ezt nem tudtam. Nagyon érdekes dolog, hogy nem voltam tudatában. És azért gondoltam, hogy ez a lázadás lelke, és ezt gyónásban le kell tenni, és rendbe kell rakni. És azt mondtam, hogy jól van, Uram, hálát adok neked, és köszönöm, hogy ilyen nagy ajándékot adtál nekem. Mindig kérem az Urat, hogy szolgálni tudjam őt úgy, ahogy ő szeretné. Tehát ne az én elgondolásaim szerint, mert ez az egység annyira kényes téma, és annyira nehéz. Nekünk vannak bizonyos elgondolásaink az egységgel kapcsolatban, és valószínű, hogy az Úr teljesen másképp látja ezt az egészet, és nagyon nehéz sokszor megtalálni, hogy Uram, te hogy akarod? Mindig meg kell kérdezni, hogy Uram, biztos így kell? Valóban te sarkalsz erre Szent Lelked által, vagy csak az én csökönyös kis elgondolásom, amit szeretnék véghez vinni?
Hol tudsz, vagy hol tudtok evangelizálni, és hogyan?
Ugye szívemben megszületett, hogy egy nagy igaz életistenben evangelizációt szervezzünk itt Vácon. És ne csak a templomban hirdessük ezt meg, hanem szólítsuk meg más felekezetű testvéreket is, és esetleg azokat is, akik nem is ismerik a jó Istent még. Összehozni egy nagy találkozót, ahol beszélhetünk a jó Isten irgalmáról, szeretetéről, és ahol elmondhatjuk azt, hogy a jó Istennek mennyire fontos, hogy húsvét dátuma egy helyre kerüljön. Nagyon sok keresztény nem tudja elhinni, hogy Jézus teste misztikusan szenvedettől. Sokan nincsenek is ennek tudatában, hát én sem voltam. Annyira nincs napirenden ez a kérdés, hogy nem tudnak róla az emberek, és ezt el kell, hogy mondjuk.
Manapság, akkor olyan sokan küzdenek a létfenntartásért, lelki válságba jutnak, amelyek elviszik az Istentől őket.
Ha nagy lelki válságban van valaki, elveszíti a munkahelyét, teljesen kilátástalan anyagilag a helyzete, ami megrendíti az ő lelkét, csak is Jézusba kapaszkodhat. Kérni az Urat, hogy ő vezesse ki ebből a nehézségből, és minden, ami nyomja az ő szívét, Jézus irgalmas szent szívére kell helyezni, és a szűzanya szeplőtelen szívére a problémáinkat, és Jézustól kérni a megoldást, hogy mutassa meg azt az utat, ami által ebből a nehézségből újra talpra tud állni. Legutóbb a templomban szentségimádást tartottunk, és egy hajléktalan bejött. Eddig mindig csak a templom ajtónál álltak, és várták az adományt, és most az első padba leült, és nézte az oltári szentséget. Megkérdeztük, kér közben járó imát, bólintott, és akkor oda vezettük az Úr Jézus elé, letérdelt, mi is letérdeltünk, és elkezdtünk imádkozni érte. Megköszöntük az Úr Jézusnak az ő életét, mert akármilyen nyomorúságos is az az élet érték az Úr Jézus szemében. Mi emberek sokszor megvetéssel nézünk az ilyen kolduló, nincs telen és talán rossz állapotú emberekre, de az Úr nem ilyen szemmel nézi őket. És akkor teljes hittel imádkoztunk az ő megtéréséért, szabadulásáért, és kértük az Urat, hogy mutassa meg azt az utat, amely által ő ezekből a nehézségekből talpra tud állni. És nagyon-nagyon hálás volt ez az ember nekünk. Valamelyik nap megállított, hogy tudom-e, hogy amikor ott este imádkoztunk érte, ő neki attól a naptól van szállása, van fedél a feje felett. Befogadta őt a sógora, az éjszakát nem kell a szabad ég alatt tölteniük élettársával együtt. Arról nem beszéltem még, hogy mennyi olyan dologba voltam benne, ami az Úrnak nem tetsző. Minden okkultizmussal kapcsolatos dolog foglalkoztatott. Nagyon sokáig nem született gyermekünk, és ezzel kapcsolatban is tévutakon jártunk. Bioenergiával gyógyító embereket kerestem meg, kineziológust. Minden olyan út érdekelt, ami nem a Jóisten útja. Mivel nem született gyermekünk, így még egy csontkovácshoz is eljutottam, aki egy reiki mester volt. Hívott, menjek, most indul egy tanfolyam, amit ő vezet, egy reiki tanfolyam. És hogy mennyire jó ez a dolog, mert ezáltal sok emberen fogok tudni segíteni magamon is, és másokat is tudok gyógyítani ezzel az energiával. Elmentem erre a tanfolyamra is. Nagyon jónak találtam, jól éreztem ott magam. Még nem elkövetkezett a beavatás napja. Ez egy szertartás volt. Mindenki nagyon-nagyon pozitívan jött ki abból a teremből a beavatás után. Lelkendeztek, és nagy élményként fogták fel. Bementem, és a beavatási szertartás alatt semmi más nem lebegett a szemem előtt, mint egy fekete alak. És bármire próbáltam gondolni, nem tűnt el, ott volt a szemem előtt. Teljesen összeomlottam, elkeseredtem, és azt kérdeztem az Úrtól, mert ugye a Jóistenben hittem akkor is, és azt mondtam az Úrnak, hogy Uram, én még erre se vagyok jó, erre se tudsz engem fölhasználni. Évekkel később értettem meg, hogy mennyire ott volt a Jóisten ezen a tanfolyamon, hogy nem engedte meg, hogy én ezt a tanfolyamot tovább végezzem, mert ez csak egy ilyen alap valami volt, aztán ennek különböző fokozatai vannak. Ott megmutatta nekem szemtől szembe, hogy ki és mi áll a reiki mögött. Itt a gonosz munkálkodik.
Mit tudnál azoknak mondani, akik még aktívan gyakorolják a praktikákat?
Igen, mondhatjuk praktikának. Mindenképpen kérjék az Úr segítségét. Nagyon megtévesztő, tehát nagyon sok keresztényt is megtéveszthet. Ugye én is kereszténynek vallottam magam. Hittem Istenben. A reiki tanfolyamon valahogy úgy tanítottak, hogy belekeverték Isten nevét. És én teljesen megvoltam róla győződve, hogy jó helyen vagyok, az Isten szolgálatában vagyok. Úgyhogy mindenképpen kérjék a tisztánlátás kegyelmét az Úrtól. Csak az Úr tudja megszabadítani őket ebből. Egyedül nem megy. Mindenképpen lelkivezető atya segítségét is kell kérni, és nap mint nap kérni az Urat, hogy szabadítsa meg azoktól a kötelékektől, amelyek már rárakódtak. Mert ez aztán azzal jár, hogy ugye ez a beavatás, nem hiába beavatásnak hívják, itt a gonosznak egy köteléke fonódik az emberre. Az magától nem fog leoldódni. Mindenképpen segítségre van szükség, azt hiszem. Elsősorban Jézussal való egységre kell törekednünk. Ezt Jézus úgy tanította, hogy akkor lehetsz velem teljesen egységben, ha nekem ajándékozol valamit. Mi az, ami nekünk van embereknek? Lehetnek jó képességeink. De az Úr azt mondja, hogy ez is tőlem van, nem a saját érdemed. Tudunk készíteni nagyon szép dolgokat, ajándéktárgyat vásárolhatunk. Igen, de ez is mind tőlem van. A tehetség, hogy megveheted, a tehetség, hogy megrajzolhatod, megalkothatod, az mind tőlem van. Azt mondja az Úr, hogy egyetlen dolog van, amit mi emberek birtokolunk, az a mi saját szabad akaratunk. Ezt az egyet kéri tőlünk az Úr Jézus, hogy ezt ajándékozzuk oda, ne fogcsikorgatva, hanem örömmel. És hogyha fel tudjuk ajánlani az akaratunkat, akkor tud ő általunk munkálkodni, bennünk kiteljesedni és dolgozni, és arra is megtanított, hogy nem elegendő egyszer kimondani, hogy Uram, legyen meg a te akaratod, itt vagyok, te munkálkodj bennem, felajánlom neked az én életemet, akaratomat, akár halálomat is. Hanem azt mondja az Úr, hogy ezt minden nap tedd meg. Minden nap. Lehet, hogy először elfeledkezik róla az ember az imái során, de az Úr fogja figyelmeztetni rá. És aztán már annyira rendszeressé válik, hogy már másképp nem is tud imádkozni, hanem ezzel kezdi az ember a napját, hogy Uram, felajánlom neked testemet, lelkemet, értelmemet, akaratomat. Rendelkezzél vele.
Olyan sok támadás éri a családot. Mi az, amit ti tudtok tenni? Hogy az a családmodell, ami apa, anya és gyerekből áll, fennmaradjon, megerősödjön, és aztán ki is tudjon teljesedni.
Hogyha én valamiben hibázom, elbukom, akkor annak a következményeit a férjem is viseli. Különböző dolgokat cselekszünk, de együtt kell viselnünk annak a következményeit és a terheit. Ezáltal nagyon fontos a családban való engesztelés. Hogy egymás bűneiért is tudjunk engesztelni, önmagunkért is, gyermekeinkért is. Amikor a család már együtt tud imádkozni, és együtt tudja kérni az Úristen irgalmát, akkor már tudjuk kérni ezt az irgalmat a többi testvéreinkre is. Vállaltuk, hogy imádkozunk a családban, még a püspök atya engedélyét várjuk rá, de bizonyára áldását fogja adni. Lehet, hogy csak én imádkozom, mert a férjem még nem tud azonosulni ezekkel az imákkal. Az Úr Jézus azt ígéri, hogy nem baj, ha csak egy ember vállalja ezt a családból, a többit ő hozzáteszi. Az Úristen kegyelme meg fogja érinteni a többi családtagot is. Lehet, hogy ehhez kell akár 20 év is. Nem tudhatjuk, a Jóistennél más az időszámítás, de nekünk nagyon nagy türelemmel kell lennünk, és ki kell várnunk ezt. A lényeg az, hogy a családban elinduljon ez a fajta engesztelés, Jézus szívének engesztelése. És akkor ez kiteljesedhet a városra, országunkra, ahogyan a 24 órás szentségimádás is ugye az országunkért van, nemzetünk lelki felemelkedéséért, és akkor utána aztán már az egész világért imádkozhatunk.
Mennyiben segít titeket a Mária Rádió?
Nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hogy létrejött ez a rádió. Hallgatjuk. Nagyon értékes műsorokat hallhatunk.
Mi az, ami neked leginkább tetszik a Mária Rádióban?
A Tanúságtétel című műsor az, amit úgy feltétlenül próbálok meghallgatni. Amikor az ember hallja más ember nyomorúságát, hogy milyen mélyről tudja a Jóisten felhozni és gyümölcsök termő fává terebélyesíteni egy-egy ember lelkét, életét, hát az maga a csoda. Amikor imádkozunk a templomban egymás mellett, akkor ezt nem tudjuk. Nem tudunk egymásról semmit, csak imádkozunk. De amikor egy-egy ember elmondja, hogy a Jóisten milyen csodát művelt az ő életében, hogyan szólította meg, és hogy igenis a mai időkben is támaszt prófétákat, és kell, hogy menjenek és hirdessék, amit az Úr mond. Amikor nap mint nap halljuk a tanúságtételeket, és az egyik csodálatosabb, mint a másik, akkor rádöbbenünk, hogy az Úr itt van közöttünk, és ma is működik, és csodálatosan építi ezt a világot. Én hiszem az Úr irgalmában és kegyelmében, hogy mindenkit megérint. A Jóisten áldja meg a Mária Rádió minden dolgozóját, különösen az önkéntes dolgozókat, akik saját idejüket áldozzák az Úristen országáért. Ez nagyon nagy dolog. Mások épülésére vállalnak sok-sok plusz feladatot. Még azt szeretném elmondani, hogy próbálom nap mint nap elmondani ezt az imát. Jézus tanította ezt Vasszulának, azaz az egész emberiségnek. Uram, Istenem, emeld fel lelkemet ebből a sötétségből a te világosságodba. Fogadd be lelkemet szentséges szívedbe, tápláld lelkemet szavaddal. Kent fel lelkemet szent neveddel, készítsd fel lelkemet hangodra. Leheld lelkemre édes illatod, és kelts új életre engem. Ragadd el lelkemet lelked örömére. Atyám, ékesíts fel engem gyermekedet, önsd rám tiszta mirhádat. Lelked lehelt életed belém, és te, az élő kenyér, megújítottad életem. Innom kínáltad véredet, hogy országodba befogadhass engem, és veled éljek örökkön örökké. Dicsőség a magasságbelinek, dicsőség a szentek szentjének. Magasztaljuk Urunkat, mert irgalma és szeretete nemzedékről nemzedékre, és mindörökké él. Amen.
Kedves hallgatóink! Horicáné Fuchs Klára tanúságtételét hallották. A tanúságtételt Kerek József készítette.